Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Na, kevesebben vagyunk, nyilván többen megriadtak a rossz időtől, de azért a mai alkalommal sem hagyjuk el, hogy a gyermekekhez szóljak. Néhányan még vannak a sorok között is. Kedves gyerekek, egy bibliai igét szeretném, ha megjegyeznétek, és ez a bibliai ige így hangzik. Ezt mondta Jézus, hogy nem de két verebecskét meg lehet venni két fillérért. Ez nekünk nagyon furcsa, mert nálunk nem árulnak verebet a piacon, és az eredeti szövegben fecske is van, mert a keleti piacokon még ma is árulnak fecskepárt, ezt valami jó csemegének tartják. És hát így hangzott Jézus tanítása, hogy nem de egy fecskepárt meg lehet venni két fillérért a piacon, de még az se esik le az ágról a ti atyátok tudta nélkül. Még azt is észreveszi a Jóisten, a fagyban, a hidegben egy ilyen kis madár élettelenül lefordul az ágról. És utána Jézus így folytatta, nektek pedig még a fejetek hajszála is számon vannak tartva. Ugye ez nyilván egy hasonlat, de azt akarja kifejezni, hogy a Jóisten a világon mindent tud rólunk, és a legkisebb gondjainkkal is törődik. Nem tudom, te így szoktatok a Jóistenre gondolni, még a fejünk hajszála is számon vannak nála tartva. Azt kell mondanom, hogy sokszor nehéz ezt elhinni. A legtöbb ember úgy gondolkozik, hogy a Jóistennél csak a nagy dolgok számítanak, és hogy olyan nagy dolgokban van gondja ránk. De ha igazán bíztok a Jóistenben, és merjük még sokszor az életnek a kis dolgaiban is őt segítségül hívni, akkor tapasztalni fogjátok, hogy tényleg a Jóistennél még a fejünk hajszála is számon vannak tartva. Elmondok nektek egy kis történetet. Még itt laktam ebben a házban sok évvel ezelőtt, és kellett mennem egy ifjúsági konferenciára Békés megyébe. És hát én megnéztem a menetrendet, kinéztem egy vonatot, aztán utolsó percig dolgoztam fönt az irodában, mert valami nagyon sűrűs dolog volt, és egyszer csak érkezik egy telefon, hogy én elnéztem a menetrendet, mert az a vonat nincsen, és kiderült, hogy egy órával hamarabb kell mennem. Tudtam, hogy azon az ifjúsági konferencián Dán Fokon volt, hogy ott nem lesz, aki helyettesítsen, és ráadásul utána még ott kellett maradnom még egy-két napig, tehát volt egy ilyen könyvekkel telerakott súlyos táskám, és hát akkor persze itt hagytam mindent, akár mennyi a feladat, és hát loholva szaladtam el a lépcsőn a súlyos csomagommal, és hát ilyenkor úgy oldottuk meg, nem volt szolgálati kocsi vagy ilyesmi, hogy elmentem a Budagyöngyéig, és onnét taxival tovább. És mikor hát a taxi, ha beültem, kérdezi tőlem a taxis, hogy mikor megy a vonat. Mondom neki, hogy kerek 12-kor. Azt mondja, hát, vagy ezt majdnem lehetetlen elérni. Hát mondtam neki, tudom, hogy forgalomban nem lehet sietni, próbálja meg, nem adja föl az ember, próbáljuk meg, de nem tudom, nem várom, hogy lehetetlen tegyen, vagy veszélyes dolgot. És hát mikor már ugye az Asztóriánál jártunk, ugye a keleti pályaudvarra kellett mennem, láttam, hogy ez teljes lehetetlenség ezt a vonatot elérni. És valami olyan nagy nyugtalanság volt bennem, hogy hát szóval végig gondoltam, micsoda bonyodalmak lesznek ebből, hogy lehet ezt a helyzetet megoldani. És jött egy gondolatom. És ez a gondolat egy nagyon furcsa gondolat volt. Ugye ti is tudjátok, hogy a vonat előfordul nem is olyan ritkán, hogy késik, de nem úgy, hogy indulásnál késik, hanem mikor megérkezik, akkor késik. Vagy már X állomáson késik. És az a gondolatom jött, hogy miért izgulok én? Hát ha nekem fontos odaérni ez alkalomra, miből tart azt, hogy a Jóisten megoldja, hogy ez a vonat később fog indulni? Hát én rögtön megnyugodtam, de borzasztó furcsának tartottam a gondolatot, hát hogy egy vonat célállomásról később induljon. És odaérünk a keleti pályaudvarhoz, és hát nézem, pont 12-n állt az óra, a vonat persze külső vágányról. Hát az ember csak nem adja föl, loholtam a nehéz csomagommal, És egyszer csak kiszól a szembe hömpölygő tövegből egy asszony, úgy tűnt nekem egy asszony volt, talán nem nagyon láttam arcát se semmi, csak jött a hang, mintha női hang lett volna, és azt mondja, ne tessék sietni, a lökösházi még bent van. Ki tudja, hogy én a sok vonat közül a lökösházira megyek is. Közben én loholok, ez a megnyugtató mondat. Olyan önkéntelen lelassítottam, mert már tényleg alig bírta a lábam a nehéz csomaggal, és mikor odaérek a vonathoz, csodálkozom tényleg, mert a kalauz barátságosan, de azért csak nyugodtan. Fölszállok a vonatra, és még arra is volt időm, hogy a zsúfolt utolsó kocsiból egy előbbibe menjek, ott ült a Vendeli Bolya néni, ő is odajött. Azt mondja, te, én úgy siettem, hogy ezt a vonatot elérjem, nem értem, hogy lehet, hogy ez a vonat nem indul. Én csak annyit mondtam, azt hiszem, én tudom. Olyan emlékezetes volt, és én úgy megilletődtem rajta, hogy hát a Jóistenek ilyen pici dologra gondja van. Hát micsoda kis porszem dolog ez, hogy... De mondom, úgy jött az a megnyugtató gondolat. Hát miből tart a Jóistennek azt elintézni? Sose tudom meg, hogy miért késett a célállomásra vonat, majdnem 10 percet végül. De én szépen nyugodtan leértem így is. Hát ti is jegyezzétek meg, hogy a Jóisten a kismadárat is észreveszi, és azt mondta, hogy mi ti pedig sok verebecskénél drágábbak vagytok, és nektek még a fejétek hajszála is számon vannak tartva. Mehettek a helyetekre. Kedves gyülekezet, a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét Jelenések könyve 18. fejezetéből olvasom. Jelenések könyve 18. fejezetéből olvasom az első 8 verset, majd a 21-et, a 23. végét és a 24-et. Így olvasom Jelenések könyve 18. fejezetébenek az első szakaszát, az első verstől a 8-ig. Ezek után láttam más angyalt leszállni a mennyből, akinek nagy hatalma volt, és a föld fény lett annak dicsőségétől. És kiáltott teljes erejéből nagy szóval mondván. Leomlott, leomlott a nagy Babilon. Pontosan az eredeti szöveg alapján így van. Elesett, elesett a nagy Babilon. És lett ördögök lakhelyévé, minden tisztátalan lélek tömlőcévé, minden tisztátalan és gyűlölséges madár tömlőcévé. Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a föld királyai ővele paráználkodtak, és a föld kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak. És hallottam más szózatot a mennyből, amely ezt mondta: fussatok ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek bűneiben, és ne kapjatok csapásaiból. Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett Isten gonoszságairól. Fizessetek úgy néki, amint ő fizetett néktek, és kétszerrel kettőztessétek meg néki az ő cselekedetei szerint, amely pohárból itatott, ugyanabból két annyit töltsetek néki. Amennyire dicsőítette magát és dobzódott, annyi kínnal és gyászsal fizessetek néki, mert ezt mondja az ő szívében: úgy ülök, mint királyné asszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok. Ennek okáért egy nap jönnek őre az ő csapásai, a halál, a gyász és az éhség, és tűzzel égettetik meg, mert erős az Úristen, aki megbünteti őt. És olvasom a 21. verset. Egy erős angyal, tehát az a prófét, illetve a János apostol látomásában, és egy erős angyal egy nagy malomkőhöz hasonló követ felvett, és a tengerbe vetette ezt mondván: ilyen módon nagy sebességgel vettetik el Babilon, ama nagy város, és többé meg nem találtatik. És a 23. vers vége: mert a te bűvöléseitől eltévejedtek mind a népek. És a 24. és abban proféták és szentek vére találtatott, és mindeneké, akik megölettek a földön. Kedves gyülekezet, mint látjuk, egy profétikus szakaszt választottam ma alapigeként, és sokszor lehet találkozni olyan hozzáállással, hogy hát ezek a proféciák nehezek. Ezeket olyan nehéz megérteni, fárasztó ezekkel foglalkozni. És hát nem elég, ha a Krisztus evangéliumát ismerjük, és a Krisztus evangéliumával foglalkozunk. Mindenkit szeretnék arra emlékeztetni, hogy Jelenések könyve hogy kezdődik. Úgy kezdődik, hogy ez Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenni hamar. És a könyv végén, a 22. fejezet 16. versében pedig Jézus így szól: én Jézus küldtem az én angyalomat, hogy bizonyságot tegyen nektek ezekről a gyülekezetekben. Azt hiszem egyértelmű, Krisztus nem lehet ketté vágni. Nem lehet csak az evangéliumi tanításokat figyelni, és azokat a proféciákat, amelyekről Jézus azt mondta, hogy én Jézus küldtem nektek, hogy bizonyságot tegyen. És azt mondta ezzel, ő akarja megmutatni az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar. Ezeket semmiképpen nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Különösképpen nem tehetjük meg ezt a végidőben, amiről ezt a döbbenetes kijelentést olvassuk a Tesszalonikai második levél második fejezetében, hogy az emberi történelem végén Sátán működni fog, figyeljük a kifejezésre, a hazugság minden jelével, hatalmával és csodájával. Ha nem akarjuk lebecsülni az ős ellenségnek a hatalmát, mert az írás sem becsüli le, akkor ezt komolyan kell venni, hogy a hazugság minden jelével, hatalmával és csodájával. És azt olvassuk, hogy a tévejgés erejét bocsátja. Tévejgés ereje, milyen kifejezés? A tévejgés erejének lesznek kiszolgáltatva mindazok, akik nem fogadják be az igazság szeretetét az üdvösségükre. És Sátán nem nyílt ellenségeskedéssel lép fel elsősorban a végidején, hanem ahogy a korintusiakhoz írt második levél 11. fejezetében olvassuk, hogy ő szeret beöltözni világosság angyalának, és az is szolgái is beöltöznek világosság angyalának. Tehát úgy gondolom, hogy a proféciák lámpása nélkül mi nagyon könnyen a tévejgés erejének a hatása alá kerülünk. Nagyon könnyen eltávolodunk észrevétlenül Jézus Krisztustól. És abban az ige szakaszban, amit most fölolvastam, mindenki észrevehette, hogy a középpontjában Babilon áll, és egyrészt szól az ige a befolyásáról és a hatalmáról, amiben a végidőben szertesz. Ugye azt nem akarom itt most egy rövid ige hirdetés keretében részletezni, hogy ez a szakasz egyértelműen a végidőre szól. Ugye a 17. fejezetben és a 18. összetartozik, és a 17. fejezet első verse szerint azt olvassuk, hogy a hét utolsó csapást kitöltő angyalok egyike mutatja be ezt Jánosnak. Tehát egyértelmű, hogy ez a világdráma utolsó felvonása idején zajlik, amiről itt szó van a 17. és 18. fejezetben. És nézzük meg, hogy egyrészt Babilonnak a befolyásáról, a hatalmáról mit mond. Így olvastuk a 3. versben. Jól figyeljük meg. Paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép. A föld királyai vele paráználkodtak. A föld kalmárai, ez nyilván gazdasági erőkre, gazdasági nagyhatalmakra utal, az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak. A 7. versben azt olvassuk, hogy dicsőítette magát, és dobzódott, és azt mondta, úgy ülök, mint királyni asszony, nem vagyok özvegy, semmi gyászt nem látok. A 23. végén ezt olvastuk, a te bűvöléseidtől eltévejedtek mind a népek. Ugye itt az nagyon érdekes, hogy az eredeti szövegben, ami bűvölésnek fordít a Bibliánk, farmakeja van. Azért említem ezt, mert farmakonoknak nevezünk, ugye, gyógyszereket. Tulajdonképpen varázsgyógyszer, hamis gyógyszer, varázsgyógyszer, és azt mondja, eltévejedtek mind a népek. Szeretném feltenni azt a kérdést, hogy kell-e ismernünk a végidőben azt a hatalmat, amelyről a Szentírás azt mondja, hogy minden nép, a föld összes királya, a föld kalmárai eltévejednek mind a népek, és isznak a borából mindannyian. A másik jelentőség ennek az ige szakasznak, hogy vigasztalni akarja Isten népét és bátorítani, és pedig azzal vigasztalja és azzal bátorítja, hogy amilyen óriási hatalommá nő ez a Babilon, olyan hirtelen sebességgel fog véget érni az egész roppant hatalma, amikor Isten közbeavatkozik, amikor a bűnei az égig hatnak, és ez egyrészt azáltal történik, hogy itt valami hatalmas, egy hatalmas angyal jelképezi azt a mozgalmat, hogy terjed, ugye a téveigésnek az ereje, de egyszer csak ez a hatalmas angyal egy olyan mozgalmat jelez, hogy minden kendőzés nélkül nyíltan, hatalmasan kihirdettetik, hogy ez a hatalom elesett Isten szemében, és szükséges, hogy az Isten népe az Istennél keressen oltalmat vele szemben. És a legszemléletesebb pedig ez a jelképes cselekedet, amit egy erős angyal János apostol látomásában megvalósított, hogy képzeljük magunk elé egy jelenetet, egy malomkövet a tengerbe hajítani. Az ugye akárhogyan is nagyon gyorsan leír a tengerfenekére. És azt mondja, hogy így hasonló módon, ilyen módon, nagy sebességgel, jegyezzük meg szó, nagy sebességgel, hirtelen fordulattal vettetik el Babilonom a nagyváros, és többé nem találtatik. Tegyük fel azt a kérdést, hogy minek a szimbóluma Babilon. Ugye először is a Bibliában az első nyom az őskori Bábel, gondoljunk a babiloni toronyépítésre, az Isten elleni lázadásnak a szimbóluma, mert ezt tették az egykori babiloni toronyépítők. Az ókori Babilon városa pedig, ugye az új babiloni birodalom fővárosára gondoljunk, a pogány vallásosságnak, a hamis istentiszteletnek a fellegvára volt. Egy pillanatra idézzük fel azt a jelenetet, amikor Belsacár lakomáján idézik, vagy imádják és dicsérik az ezüst, fa, ész, kő és bálvány isteneket, miközben megvetik az élő Istennek a tiszteletét. És a Biblia leleplezi a mögötte álló hatalmat is, hiszen Ézsaiás könyve 14. fejezetében Babilon királyának a bukása, az Sátán bukásának a szimbólumává válik. És a végidő Babilonjáról mit mond az írás? Jelenések könyve 17. fejezetének az 5. versében így olvassuk, ugye egy asszonyt lát, egy felékesített parázna asszonyt előzőleg János apostol látomásában, és az 5. vers ezt mondja róla, és az ő homlokára egy név volt írva, Titók, a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. Ugye ez a Titók utal arra, hogy ez jelképes név, egyébként az ókorban szokás, hogy szallagon viselték a felavatott paráznanők a nevüket. És azt mondja róla, hogy a paráznáknak, ugye nőnemben, tehát van egy anya, vannak a parázna leányai, és vannak a föld utálatosságai. Az utálatosság mindig a kifejezett bálványimádás, és az azzal járó démoni szertartásoknak, vagy vallásgyakorlatoknak a kifejezése a Bibliában. De viszont az asszony, az jelenések könyvében is, az egész új szövetségben az egyháznak a szimbóluma, de már az ószövetségben is. Tehát azt mondhatjuk, hogy a végidőben a Babilon szerepet, azt nem valamilyen világi hatalom fogja betölteni, és nem is egyszerűen valami pogány vallás, tehát az Isten elleni lázadást, a hamis Isten tiszteletnek a képviseletét, hanem egy megromlott egyházaknak a szövetsége, egy anya és a leányai, akik a föld utálatosságaival, a pogány vallásossággal, a démonikus ihletésű pogány vallásossággal is szoros szövetségre lépnek. Azt mondhatjuk nyugodtan, egy globális vallási szövetség, amelyet azonban asszony, anya irányít. Tehát itt a végidőben az Isten elleni lázadás és a hamos Isten tisztelet, ami mindig a Babilon név jelentett, ezt egy ilyen megtévesztő, roppant hatalom fogja képviselni. És itt láthattuk, hogy milyen mértékű lesz a befolyása, és a mi beteg világunknak, mert ez egyértelmű, hogy a világunk nagyon beteg, hamis gyógyszert, varázsgyógyszert ajánl, amivel a sokféle válságból kikerülhet.
Ezek után tegyük fel azt a kérdést, hogy tulajdonképpen mi a paráznaságnak a lényege? Mert azt mondja, hogy a paráznaság a harag borával fog megitatni minden népet. A Biblia a Krisztus és az egyháza szövetségét, azt következetesen házassági szeretett szövetséghez hasonlítja. Tehát a Krisztus egyházának a paráznasága az azt jelenti, amikor a Krisztushoz való hűséget eladja, feladja, és a Biblia ezt két vonatkozásban említi, egyrészt, hogy világi hatalmakban keres támaszt, és világi hatalmak szövetségéért feladja a Krisztus iránti hűséget. A másik vonatkozás pedig, amiben emlegeti, hogy a hamis Isten tisztelettel, a bálvány tisztelettel kerül kapcsolatba, és azzal köt kompromisszumot. Az Ószövetségben például Ezékiel könyvében a szemrehányást tesz Isten a népének, Júda népének, hogy paráználkodtál Egyiptommal, Asszíriával, Káldea földjével. Náhum könyvében például, vagy Ézsaiás könyvében ugyanezt a paráznoság kifejezést alkalmazza a pogány vallásossággal, a bálvány tisztelettel való megalkuvás tekintetében is. És szeretnék egy összefoglaló igét olvasni a paráznossággal kapcsolatban az Új Szövetségből, a jelképes paráznossággal kapcsolatban. Jakab apostol leveléből idézem, Jakab apostol 4. leveléből a 4. verset. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki ezért a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Ugye mindenki sejti, hogy itt jelképes értelemben beszél paráznaságról, és ugye ezt keresztényeknek írja, és paráznáknak nevezi azokat, akik a világ barátságát keresik, a korszellemmel való kiegyezést. És azt mondja, hogy a paráznaság az mindenkor barátkozással kezdődik. Ez egy nagyon kézenfekvő tény. És azt mondja, nem tudjátok, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel. És aki azért a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Nem azért, mert szándékosan ezt akarja, hanem mert az út törvényszerűen ide visz. Lehet, hogy csak barátkozni akar a világ barátságával, a korszellemmel, a keresztény korszellemmel. Lehet, hogy csak barátkozni akar. De a barátkozás oda vezet, hogy végül az Istennek ellenségévé lesz. Szeretném feltenni azt a kérdést, hogy a kereszténység mikor lépett először a jelképes paráznaság útjára az ige szerint. Mikor kezdett barátkozni olyan irányzatokkal, aminek a vége az lesz, hogy az Isten ellenségévé fordul. Jelenések könyve 2. fejezetét keressük meg, és Jelenések könyve 2. fejezetében, így olvasom a 14. és a 15. versben. Rögtön említeném, hogy kétszer is úgy olvassuk a Bibliában, hogy kevés panaszom van. Az eredeti szövegben úgy van, hogy kevesen van, de az egy görög kifejezésmód, és azt jelenti, hogy panaszom van. Tehát én mindig így fogom olvasni, hogy panaszom van. De a 14. vers, de van valami panaszom ellened, mert vannak ott nálad, akik a Bálám tanítását tartják, aki Bálákot tanította, hogy vessen botrány követ az Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálvány áldozatokból is paráználkodjanak. Aki egy kicsit ismeri Jelenések könyvét, akkor tudja, hogy ez a 3. keresztény korszaknak szól, ugye ott is van található a 3. levélben, a konstantinuszi fordulat idején élő keresztényeknek. És Isten azt mondta, hogy ők beleléptek abba, hogy esznek a bálvány áldozatokból és paráználkodnak, mert a világi hatalommal és a korabeli pogány kultuszokkal kompromisszumos szövetségre léptek. És az Úr ezt a szemrehányást tette nekik. Utána olvassuk ugyanebben a fejezetben a 20. verset. Ugye ezt követte a középkori kereszténység, és a középkori kereszténységről egy megrázó szimbólummal szól az írás. De van valami panaszom ellened, mert megengeded amaz asszonynak, Jézabelnek, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson, és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és a bálvány áldozatokból legyenek. A középkorban ez már olyan mélységet ért el, hogy egyenesen Jézabel ül a trónon, és azt mondja, a prófétának mondja magát, ugye? Megint csak asszony, eleve egyházat szimbolizál, megromlott egyházat, és az Úr a hívő népének panaszt tesz, hogy megengedett, hogy tanítson, és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és egyenek a bálvány áldozatokból. Ezután a középkori időszak után jöttek, már a középkori időszak alatt, akiket a legjobban tisztelhetünk, az előreformációs mozgalmak, majd a 16. századi nagy reformáció, majd az utóreformációs mozgalmak, amelyek ezzel a parázna megalkuvással felvették a kapcsolatot, és kezdték visszaterelni a kereszténységet a valódi biblikus kereszténységnek az útjára. Ma viszont 500 éve lesz mindjárt a reformációk, a nagy reformáció, 16. századi nagy reformáció évfordulójának. Ma ott tartunk, hogy teljesen visszakanyarodik minden, hogy a reformációból gyakorlatilag nem marad semmi. Németországban ma divat Luthert antiszemitázni, és mindenféle olyan jelzővel illetni, hogy teljesen megfordul a kocka. És itt Magyarországon, ha másra valaki nem figyelt fel, a református elnökpüspök Bölcskei Gusztáv elment a szegedi domba ünnepélyesen bocsánatot kérni a katolikus egyháztól, a Heidelbergi KT-nak egy mondata miatt, amit az új fordításban változatlanul hagytak is, és kiadtak. Szétporlik a reformáció, semmi nem marad belőle 500 esztendő. És felteszem azt a kérdést, mi történik akkor a végidején? A Szentírás azt mondja, hogy ez a bizonyos Babilon, amely anya, parázna anya és parázna leányai, olyan roppant hatalomra tesz szert, mint ahogy olvastuk, és ezzel a paráznasággal, ami tehát egy Isten elleni lázadás és hamis Isten tisztelet, világi hatalommal való szövetség és hamis Isten tisztelet, ezzel a föld minden népét eltéveíti, és a világi hatalom birtokosai és a gazdasági hatalom birtokosai mind megalkusznak vele, és mind hódolnak néki, és azt mondhatja, hogy ülök, mint királyné asszony, és semmi gyászt nem látok. Nem tudom, hogy akik kicsit talán elszigetelten élünk az összkereszténységnek a fő irányzataitól, valahol felfogjuk el, hogy mi ebben az italban a részegítő, mi az, ami megrészegít. Én szeretnék felolvasni néhány sort most egy cikkből, és kérem, hogy mindenki nagyon figyeljen, és a végén egyet tudunk-e majd érteni azzal az összefoglalással, vagy megpróbálom egy-két mondatban összefoglalni. Eznek a cikknek az a címe, hogy kereszt helyett jászol, és Klaus Péter Jöms nevű evangélikus teológussal készült interjúból való, egy friss interjú, és kis részleteket idézek belőle. Jöms úr, sok lelkész és teológus nem találja olyan központi jelentőségűnek a karácsonyt. Hagyományosan sokkal fontosabb a kereszt, a passió ideje, az a gondolat, hogy Jézus meghalt bűneinkért. Ön tiltakozik ez ellen. Miért? Tehát azért is a címe annak, hogy kereszt helyett jászol, kérdőjelen, mert ez az evangélikus teológus tiltakozik az ellen, hogy a kereszt kerüljön a kereszténységben a középpontba, és nézzük meg, hogy milyen indokolással. Annak az értelmezésnek a hátterében, mely szerint Jézus kereszten történt kivégzése engesztelő halál volt, olyan istenkép és olyan teológiai rendszer áll, amely több, mint problematikus. Ennek értelmében az emberek gyermekségüktől fogva rosszak, mivel nem képesek megvalósítani az Isten által megkövetelt totális engedelmességet az isteni parancsok iránt. E bűnként, Isten ellenességként értelmezett engedetlenség miatt az emberiség, mint faj, állítólag elveszíti jogát az élethez. Ezért azt a tényt, hogy az ember, ahogy a minden más teremtmény is halandónak teremtetett, A másik ehhez illő sarok, oszlop, bocsánat, a teremtetet büntetéssé értelmezik át, tehát kriminalizálják a halált. A másik ehhez illő sarokoszlop a megváltástan. Ez azt mondja ki, hogy a bűntelen Jézus, ami bűneinkért halt meg, hogy kiegyenlítse a mi engedetlenségünket, és a kegyelem révén lehetővé tegye számunkra a feltételes jogot az élethez. Ezt a koncepciót, amelyben a bűnt egy újabb igazságtalanság győzi le, hiszen az ártatlan Jézus kivégzése az üdvösséghez szükséges tettként jelenik meg benne, ezt meg tudom érteni az ókori gondolkodásmód alapján, de ennek nem szabad továbbra is meghatározni a keresztény hitet, mert ellent mond Jézus ige hirdetésének. Jézus tudja, hogy az élet nehéz. Titáni teher az, hogy egy életen át különbséget kell tenni a jó és a rossz között. Jónak lenni a legnehezebb, ami csak létezik. Jézus ige hirdetése szerint Isten segít az embereknek olyan életet élni, hogy békében élhessenek egymással. Aztán így olvasom, már utaltam rá, hogy a német nyelvben a szeretlek, ich liebe dich, és az el tudlak viselni, ich kann dich leiden, összetartozik. Aki valóban szeret, az el tudja viselni a másik embert. Az abban a helyzetben van, hogy képes kibírni másokat. Tehát azt mondom, szeretet az Isten, és számomra ez a legmélyebb és legszebb formája is a hitvallásnak, akkor ez magában foglalja, hogy Isten valóban el tudja viselni, ki tudja bírni az embereket úgy, ahogy vannak. Talán csak eddig olvastam ezt a cikket. Hát tudom, hogy egy olvasásra nehéz valamit megfigyelni, de meg tudtuk érteni, mi a lényeg. A lényeg az, hogy hát ilyen nincs, hogy bűn. Ilyen nincs, hogy az ember születésétől fogva bűnnel fertőzött. Ilyen nincs, hogy a halál az a bűnnek a büntetése, és ezt Krisztus halálának kell engesztelni. Az ember eleve halandónak teremtetett, ezt tudomásul kell venni, ez az életnek a rendje. És hát Isten... Egy ilyen terhet nem akar az ember nyakába tenni, hogy egész életébe keresse, hogy mi a jó, mi a rossz. Isten, még egyszer olvasom a döntő mondatot. Isten a szeretet, ez azt jelenti, hogy Isten el tudja viselni, ki tudja bírni az embereket úgy, ahogy vannak. És nekünk is ezt jelenti az evangéliumnak az elfogadása. Én evangélikus teológián végeztem tipikus modern teológiai intézetben, és azóta is figyelemmel követem a keresztény teológiának az alakulását, és én a zsigereimben érzem, hogy ezek a teológiai irányzatok milyen félelmetesek, és milyen fertőzőek, és mennyire részegítő a hatásuk. És itt azt olvassuk az igében, hogy ezzel a paráznossággal, aminek az a lényege, hogy Isten jóvá hagyja az embereket úgy, ahogy vannak. Nem kell a bűnnel foglalkozni, nem kell a bűnt legyőzni. Az emberi kívánságokhoz igazított kereszténység, egy olyan hamis Isten tisztelet, ahol az emberi kívánságok megmaradhatnak. Nem kell neked bajlódni az Isten parancsolataival, nem kell az Isten erejét igénybe venni, hogy azokkal összhangba kerülj. Jóvá hagy téged úgy, ahogy vagy, mert Isten a szeretet. És ugyanez a feladat egymás iránt is, mindent befogadni, mindent elfogadni a szeretet és a tolerancia jegyében is, befejezni a küszködést azzal, hogy bűn és igazság helyes és helytelen. Ez ennek a hamis vallásosságnak a részegítő itala. Ez a kereszt nélküli kereszténység. Ez a küzdelem nélküli kereszténység, amely mindent úgy hagy, ahogy van. És szeretném feltenni ezt a kérdést, hogy de miért mondja azt, hogy paráznosságának a haragborával ithat meg minden népet? Mert erre az irány, ez nagyon érdekes, hogy mi az, hogy haragbora? Ez azért nagyon érdekes kifejezés, mert azt fejezi ki, hogy akik ezzel az irányzattal szemben nem értenek egyet, azokkal szemben haragot és gyűlöletet táplál az emberekbe. Nem mondta Jézus a búcsú beszédeiben,
hogyha a világból valók volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé. De ha nem vagytok a világból valók, gyűlölni fog a világ. Gondoljuk csak meg, ha ez a kereszténység, ez a fajta kereszténység olyan hatalomhoz jut, hogy a Föld összes királya paráználkodik vele, a Föld minden népe iszik a részegítő borából, akkor képes haragot és gyűlöletet ültetni azok iránt, akik ilyen ózsdi dolgokkal jönnek, hogy szól a Szkriptúra, egyedül a Szentírás, akik még mindig azt mondják, hogy a bűn bűn, és azt mondják, hogy Isten minden parancsolata iránti engedelmesség. Ó, hát ez a legkézenfekvőbb dolog, hogy ez fog történni. Jézus is azt mondta, ok nélkül gyűlöltek engem. Ne felejtsük el, az ok nélkül gyűlölet, a legkeserűbb gyűlölet, mert ott az oknak, a valós oknak a hiányát is gyűlölettel kell pótolni és igazolni. Azt olvassuk a Bibliában, hogy Kain gyűlölte Ábelt. Szóval miért? Azért, mert a testvérei igazak voltak, cselekedetei igazak, az övé vagy gonoszok. Tehát a Babilonnak ez a másik bűne, egyrészt, hogy a részegítő itallal megitak minden népet, egy hamis vallásossággal, egy eltorzított kereszténységgel. A másik bűne pedig az, hogy a paráznaság a haragborával, hogy gyűlöletet olt az emberekbe a mássággal szemben, akik kitartanak az eredeti biblikus kereszténység ellen. És azért is olvassuk azt, hogy az elvettetésének két oka lesz, Babilon elvettetésének, így olvassuk itt a 18. fejezetben, hogy az egyik oka az, hogy a te varázs gyógyszereitől eltévejettek a népek mind, de a másik okot így jelöli meg, a 24. vers, és abban proféták és szentek véve találtatott. És már a 17. fejezet is úgy mutatja be, hogy részeg a szenteknek és a Jézus Krisztus bizonyságtevőinek a vérétől ez a Babilon nevű asszony. Egy részeg asszony részegíti a föld népeit. Elég drámai kép? Egy részeg asszony részegíti a föld összes népét. És a vigasztalás, amit az Isten népének szól, hogy ne rémüljenek meg, ha látják ennek a hatalomnak a kibontakozását. És hadd mondjam, mi portársak vagyunk, mi pont akkor élünk, amikor ez a globális vallási szövetség létrejön, és a hatalma az égig növekedik. És ezzel együtt a bűnei is az égig növekednek. És a vigasztalás abban rejlik, hogy ahogyan üstökös szerűen megy föl a hatalma a végidőben, hogy az anyáról is, ugye azt olvasó, hogy az egész föld csodálva követni fogja, és a föld minden népe imádja, és ugyanúgy a szövetséges társa is ilyen hatalomhoz jutnak, de mégis azt mondja, hogy kinek a véleménye a legfontosabb? Nem az Istené? És amikor Jézus Krisztus dicsőségben megjelenik, akkor csak az számít, ami az ő véleménye. És azt mondja az ige, hogy ahogy egy malomkövet a tengerbe vetnek, olyan nagy sebességgel fog elvettetni ez a Babilon, és kétszerese lesz a büntetése annak, amit ő szab ki másokra. És ezzel akarja az Isten népét bátorítani és vigasztalni. Tehát mi az, amire készülni kell azoknak, akik Istenhez hülyek akarnak lenni? Arra, hogy szimbolizálhassa őket az az angyal, aki a mennyből száll alá, akinek nagy hatalma van, és a föld fénylik a dicsőségétől. És hogy ilyen néppé legyen, amely képes lesz arra, hogy teljes erejéből, hangos szóval kihirdesse, megkérdezze, mekkora bátorság kell ahhoz, hogy mikor épp a hatalma csúcsára ér ez a szövetség, akkor azt mondja, hogy elesett, Isten szemében elbukott, és démonoknak a lakhelyévé lesz, és fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek bűneiben, ne kapjatok csapásaiból, mert bűnei az égig hatottak, és most már a küszöbön van az, hogy Isten megemlékezik a gonoszságokról. Megkérdezem, mekkora lelki erő kell ahhoz, mekkora hűség az Istenhez, mekkora hűség az Isten igéjéhez, hogy amikor ennek az ideje eljön, ezt a küldetést teljesíteni lehessen. És mekkora álhatatosságra van szükség, hogy elviseljük azt, amit ez a roppant hatalom, amilyen nyomást gyakorol azokra, akik másként gondolkodnak, és akik ezzel az árral nem úsznak. Ugye emlékezzünk arra, hogy Máté Evangélium a 24. fejezetében azt olvassuk, de aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. És előtte mit mond, nem sokkal Jézus, gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Miért? Olyan utálatos az Istenébe, olyan visszataszító az életmódjuk, annyira nem tudnak békességben, szeretetben együtt élni az emberekkel, vagy miért lesznek gyűlöletesek minden nép előtt? Vagy annyira visszataszító az életmódjuk, vagy a szokásaik? Nem. Azért, mert a Babilon minden népet megitott, nem csak a paráznoságával, de a paráznoságának a haragborával, ellenük hangolja, gyűlöletessé teszi őket. Hát ezzel szemben igencsak nagy dolog mindvégig állhatatosnak maradni. És ezért mondta azt Jézus is, hogy mivel te megtartottad az én álhatatosságra intő beszédemet, szó szerint így van a szöveg, mivel te megtartottad az én álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait. Kiknek szól az az ígéret, hogy megtartom őket a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön? Akik megtartják az ő álhatatosságra intő beszédét ezzel a roppant hatalommal szemben. És Jelenések könyve 14. fejezetének a 12. versében is azt olvassuk. Itt van a szentek álhatatossága. Itt, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézusítét. Ehhez hihetetlenül nagy álhatatosságra van szükség, amihez csak is a mennyből kaphatunk erőt. Ez a cikk, amit én felolvastam, csak egy a sok közül. Rengeteget idézhetnék, hogy olyan mértékű paráznaság uralkodik a mai kereszténységben az Isten igényéhez képest, az Isten igényétől való eltérést illetően, amit kifejezni alig lehet. Tehát ez már, hogy elvetjük azt, hogy bűn, meg a bűn büntetése, ez nem új dolog, én nem ebben a cikkben olvastam először, ezek már evangélikus teológus koromban hallottuk a bécsi újszövetséges teológus professzor előadását, hogy pap és áldozat. Hát ezek pogány eszmék, ezek nem illenek a kereszténységbe, Krisztus nem pap és Krisztus nem áldozat. Tehát itt már az evangéliumnak a szíve sincs meg, a lényege sincs meg. És ez a fajta tolerancia, hogy ezekkel mind béküljünk meg, és ezeket mind, ez egy hamis tolerancia. Ez Jézus Krisztus tanításával összeegyeztethetetlen. És ez a mi korunknak a nagy kihívása, hogy ki az, aki megmarad egy ilyen ellenszélben is a Krisztus evangéliuma mellett. És ne felejtsük el soha, a paráznaság barátkozással kezdődik. Lehet azt mondani, hogy ez csak barátkozás, ez még nem elhajlás. De ha valaki a világ barátja akar lenni, a keresztény kor szellemmel kezd kibékülni, anélkül, hogy akarná vagy eldönteni, ott fog kikötni, hogy Istennek ellenségévé lesz. És én szívemből kívánom, hogy ezek a komoly intelmek, amiket a Szentírásban találunk, mindannyiunknak az emlékezetében ott maradjanak. És kövessük figyelemmel, hogy ez a roppant mostú vallási hatalom hogyan részegíti meg az egész világot. És a részeg asszony részegítésével szemben józannak maradni, és álhatatos hűségben Krisztus mellett, ez a mi nagy feladatunk. És szívemből kívánom, hogy Isten ebben mindannyiunkat segítsen. Amen.
Ige hirdetésünk végén keressük meg a 285-ös számú éneket. És a 285-ös ének első, második és negyedik versét énekeljük el. Első, második és negyedik versét. akik szeretnék, és tehetik, azokkal leborulva imádkozzunk, a többiek kérjük maradjanak állva.
Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád. És bocsásd meg, kérünk nékünk, hogy olyan resszívűek lettünk a te ígédet kutatni. Urunk, olyan szemléletes látomásokban tártad János apostol elé, és ezáltal elénk is, akik a végidőben élünk, ezt a valóban nagy küzdelmet. Urunk, bocsásd meg nékünk, hogy a mi kényelem szerető lényünk, az olyan könnyen bedugja a fülét ezzel szemben. Olyan könnyen úgy érezzük, hogy mi csak a nagy reménységre tekintünk, a Jézus eljövetelére, és az azt megelőző nagy küzdelemről nem akarjuk érteni, és nem akarjuk tudni. De Urunk, hálát adunk néked, hogy a te ígédben mégis éberségre intesz bennünket, és azt akarod, hogy kinyissuk a szemünket, és minden korábbinál jobban ragaszkodjunk hozzád. Urunk, melyikünk az, aki olyan erősnek érzi magát, hogy egy ilyen monstrum hatalommal szemben, amely megrészegít mindent és mindenkit, akitől eltévejednek a népek mind. Mi azt gondoljuk, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs semmire nincs szüksége, mi meg tudunk állni ezzel szemben, anélkül, hogy a te ígédet szüntelen kutatnánk, anélkül, hogy a szívünkbe rejtenénk a te beszédedet, hogy ne vétkezzünk ellened, annélkül, hogy teljesen elköteleznénk magunkat a te ígéd követésére. Szerető mennyei atyánk, kérünk, bocsásd meg a mi vétkeinket, és kérünk, segíts, mert ha mi körülnézünk ma, tényleg azt kérdezzük, ki lesz az, aki hajlandó lesz azt a küldetést teljesíteni, amiről itt a te ígéd szól. Kiknek lesz bátorságuk, lelki erejük, hogy ezt megtegyék. Szerető jó Urunk, arra készíts minket, hogy az irántad való hűségben acélosan erőssé váljunk, és kérünk téged, hogy segíts, hogy miközben egyre növekedni fog minden esztendővel és még hónapokkal is ennek a monstrum globális vallási hatalomnak a tévejítő ereje, és a korszellemnek a tévejítő ereje. A te ígéd elég erős legyen a mi értelmünkben és szívünkben ahhoz, hogy megtartson minket melletted, irántad való teljes hűségben. Külön megemlékezünk, Urunk, ifjúságunkról, a fiatalokról. Szinte remeg a szívünk, ha arra gondolunk, hogy ők még hevesebb küzdelembe kerülnek talán, mint mi. Ó, Urunk, készítsd fel őket! Minden semmit sem ér ezen a világon az örök élethez, az Jézus Krisztus által hozott üdvösséghez képest. Segíts, hogy azt el ne veszítsük egyikünk se. Jézus Krisztus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat, és maradj velünk a te kegyelmedből. Amen. Amen.
Imádságunk után keressük meg a 305-ös számú éneket. És a 305-ös számú ének mind három versét énekeljük el. Thank you.